Szeretettel köszöntelek benneteket. Gyertek, nyissuk ki a Bibliát a római levélnél. Folytatjuk azt a sorozatot, ami ebben az évben van. És az első résznek a 18. versétől fogom olvasni. Most egy hosszabb szakaszt olvasok, úgyhogy maradjon ülve a gyülekezet. Viszont akinél van Biblia, kérlek benneteket, hogy nézzétek és nyissátok ki, hogy így is jobban belénk ivódjon Istennek az igéje. Tehát Pál levele a rómaiakhoz, első rész, és a 18. verstől olvasom egészen majd a 32-ig. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászok képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukba, férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévejgésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álogsággal, rossz indulattal, besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Istenünk, hálát adunk a Te igédért, és vágyunk arra, hogy megértsük azt, amit ma üzensz nekünk. Tudjuk azt, hogy szeretsz bennünket, tudjuk azt, hogy ha Te néped vagyunk, fontosak vagyunk számodra. Megnyitjuk most a mi szívünket, Uram, a Te üzeneted előtt. Ámen. Ámen. Hát ez az ige szakasz nem egy hálás ige hirdetői szakasz. Gondolkoztam is rajta, hogy majd Danit esetleg, vagy Lacit kérem meg erre, hogy őnekik kelljen ezzel foglalkozni, de hát most ez következett, és egyébként ezért is jók a sorozatok, amikor így végigmegyünk egy könyvön, mert hát azok az ige szakaszok is előjönnek, amik úgy nem annyira, hát olyan szívmelengetőek legalábbis így első olvasatra. És hát ugye olyan furcsa is, amikor a pásztor azt mondja, hogy imádkoztam, és hát ezt kaptam, hogy ezt mondjam nektek. Mégis Isten üzeni akar nekünk valamit ennek az igének a kapcsán. Az első három részben, a római levélben beszéltünk az élet célról, az evangéliumról, arról odaszánásról, amivel Pál az evangélium felé viseltetik. És most tulajdonképpen belekezd Pál az evangéliumnak, az Isten üzenetének a mélyebb tárgyalásába. És hát most tulajdonképpen négy szakaszon keresztül arról beszél, hogy milyen betegségben is van az emberiség. Egy példát lehet ezzel mondani, hogy hát vannak orvosok a kórházban, és vannak emberek, akik a kórházon kívül helyezkednek el, és hát általában mi nem nagyon szeretünk ugye az orvosokhoz elmenni. Ez különös tekintettel igaz a férfiakra, ők még annyira se szeretnek állítólag, és ha nincs tulajdonképpen betegség tudatunk, ha úgy tudjuk, hogy egészséges vagyunk, akkor messze elkerüljük ezt a helyet, igaz? Hát nem nagyon szoktunk úgy oda megyegetni a kórházba, hogy egy kis műtétet, vagy egy kis ezt azt szeretnénk. De, hogyha valami baj van, ha rájövünk, hogy valami baj van, akkor azért rávesszük magunkat, hogy oda menjünk. És valami ilyesmiről van itt szó, Pálnak nem az a célja, és Istennek nem az a célja, hogy úgymond csak ledorongolja az emberiséget, aztán jó, kiharagudja magát, aztán akkor kicsit kifüstölötte magát, és akkor majd nyugodt lesz egy darabig, hanem szeretné meggyőzni az emberiséget, és szeretné meggyőzni az ő népét is arról, hogy bizony szüksége van a kegyelemre, szüksége van Krisztusra. És így tekintsük tehát ezt a részt, hogy Isten szól az emberiség minden részéhez, annak kapcsán, hogy legyen végre már betegségtudatuk. Hogy amit Krisztus mondott, hogy ő az egészségesekhez nem jött, hanem csak a betegekhez, az legyen valósága a számukra, és így készen legyenek befogadni az evangéliumot. Mert az evangéliumot anélkül befogadni, hogy azt mondanánk, hogy nagy bajban vagyunk, és szükségünk van rá, nem tudjuk. Akkor igazából csak úgy azt mondjuk, hogy hát érdekes dolgok, meg milyen kedves ez az Isten, de nem tudjuk igazán megérteni, hogy mit is tett értünk, ha nem látjuk, hogy mekkora nagy bajban vagyunk. Úgyhogy tekintsük így erre a részre. A római gyülekezethez írja mindezt Pál, majd kicsit később fel is szeretném tenni a kérdést, hogy mit is jelenthet akkor ez mind a római gyülekezetnek, illetve benne nekünk. Úgy kezdődik, hogy Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből. A mai téma Istennek a haragja. Istennek van haragja. Nagyon sok teológus próbálkozott már azzal, hogy valahogy azt megmagyarázza, hogy tulajdonképpen Isten nem is haragszik. Mert az embert úgy valahogy zavarja ez a dolog. Hát, hogy még az emberek, ugye mi, hogyha haragszunk, az úgy elmegy, annak se örülünk. Na de hát, hogy Isten haragudjon, hogy ez milyen dolog, hogy Isten haragszik. És mégis itt a római levélnek az elején nagyon-nagyon egyértelműen arról van szó, hogy Isten kinyilatkoztatja az ő haragját. Először is nagyon fontos leszögeznünk, hogy ez a harag teljesen más természetű, mint az emberi harag. Az a harag, ami földúl bennünk, amikor megsértenek bennünket, az a harag, amikor valami miatt valaki szól nekünk, és akkor füstölgünk, és kibeszéljük, és hirtelen haraggal vagyunk. Egészen más természetű az Istennek a haragja. Ebből az egész részből az látszik, hogy Istennek a haragja a gonosz ellen irányul. Tetszik nekem egy megfogalmazás, amit egy teológus fogalmazott meg. Ő úgy mondta, hogy erkölcsi konfliktusnál a haragnak az alternatívája az nem a szeretet, hanem a semlegesség. Tehát ha egy erkölcsi konfliktus van, akkor lehet választani, hogy haragszom, vagy nem foglalkozok a dologgal. Ez a két változat van. Nem arról van szó, hogy haragszom, vagy pedig átölelem, és azt mondom, hogy jaj, de jó, de aranyos vagy. Tehát az erkölcsi konfliktusnál az a harag, vagy a semlegesség jöhet csak föl. És magunkban egyébként ezt észrevehetjük, hogy sokszor talán így vagyunk, hogy így távol tartjuk magunktól ezt a dolgot, és próbálunk talán nem is tudni róla, vagy valamit, tehát így eltávolodni tőle, viszont az a probléma, hogy Isten az soha nem semleges. Isten nem semleges. Isten nem akar semleges lenni, ő egyértelműen ott van a dicsőségnek az oldalán, és amikor valami erkölcsi konfliktus van, erkölcsi vétek van, akkor ő csak a haragot tudja választani. Ez a harag, ezt én úgy neveztem el, és erről szeretnék ma beszélni, hogy Istennek a megmentő haragja. És ebben nagyon különbözik az emberi haragtól, hogy Istennek még a haragja is megmentő. Nem csak a kegyelme. Isten maga a szeretet, Isten maga azt szeretni, hogy megmentsen bennünket, és amikor az ő haragjára nézünk, akkor azt kell látnunk, hogy Istennek egyfajta megmentő haragja van. A gonosz ellen irányul, és aki közel engedi magához a gonoszt, vagy akinek az élete a gonoszhoz közel van, az Isten haragjában megperzselődik. Úgy tudnám ezt mondani, mint amikor le kell bontani egy épületet, fölrobbantják, akkor van egyfajta védőtávolság, ugye, amin belül nem érdemes közel menni, mert ha valaki ott van, akkor bár nem biztos, hogy ő ellen irányult az, hogy most az épület ledöntsön, de mégis meg fog halni. Valahogy így kell tekintenünk Isten haragjára, hogy Isten haragja a gonosz ellen irányul, de ha mi ott vagyunk közel a gonoszhoz, akkor bizony érinthet bennünket Istennek a haragja. Ezért is van az Ószövetségben az, amikor azt mondja Isten, hogy ne gyertek egy bizonyos ponton közel hozzá, mert nem tudtok megállni. Krisztusban mi közel mehetünk Istenhez, egészen közel, Krisztusban. De amikor Krisztus nélkül megyünk Istenhez közel, amikor Krisztus nélkül élünk, és igazából a gonosznak engedünk az életünkben, akkor Isten haragja bizony bennünket is érint. De Isten haragjának a tárgya nem az ember. Ilyen tehát Istennek a haragja, és nézzük meg most, hogy tulajdonképpen akkor milyen megnyilvánulásaival, a gonosz milyen megnyilvánulásaival szemben mutatkozik meg ez a harag. Azt olvassuk, hogy Isten ugyanis a haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Először is azt olvassuk, hogy Isten haragja megnyilvánul a hitetlenséggel szemben. A hitetlenséggel szemben nyilvánul meg, másrészt pedig a gonoszsággal szemben. Úgy is érthetjük ezt, hogy a hitetlensége az embereknek, az az Isten ellen való vétek. Tudjuk azt, hogy igazából a bűnt azt nem úgy tudjuk definiálni, hogy felsorolunk X dolgot, és azt mondjuk, hogy na ezek a bűnök, és akkor ezt kimerítettük, és akkor ami nincs benne, az nem bűn, hanem amikor nem Istent követjük, amikor nem engedünk Istennek teret az életünkben, ez igazán a bűn, és ebből fakad aztán minden gonoszság, ami pedig az emberek irányában mutatkozik meg. Úgy látjuk tehát, hogy Istennek a haragja a hitetlenség ellen mutatkozik meg. És utána, pont a hónap igében olvassuk, hogy meg is indokolja, hogy mit is ért ez alatt. Nem úgy kell ezt gondolnunk, hogyha valakinek nem elég nagy a hite, nem elég erős a hite, akkor Isten haragszik rá. Már sokszor beszéltünk erről, hogy egy egészen picike hit elegendő ahhoz, hogy Istenhez közelebb jussunk, és úgymond jó irányba menjen az életünk. Isten azt mondja itt, hogy ha körülnézünk a teremtett világban, akkor látnunk kell az ő hatalmát, az ő dicsőségét. Ezt ő állítja, és azt mondja, hogy az a fajta hitetlenség, hogyha valaki úgymond azt mondja, hogy ez csak úgy magától lett, ennek igazából semmi köze az Istenhez, vagy ezt tulajdonképpen már majdnem az emberek hozták létre, ez Isten szerint egyfajta hitetlenség. Nem tudom, hogy ki hogyan áll ezzel, mit gondolsz ezzel. Isten nem azt várja el tőled, hogy valami olyan hited legyen hirtelen, ami hegyeket mozdít meg. Hanem azt várja, hogy amit ő üzen neked, például a természetben, arra hittel, bizalommal reagáljál. Vagy Isten az ő üzenetét elrejtette a lelkiismeretünkben. Amikor beletekintünk a lelkiismeretünkbe, egészen biztos, hogy most is, amikor itt a dicsőítés alatt egy picit elgondolkoztunk dolgokban, akkor a lelkiismeretünk felhoz dolgokat. Felhoz dolgokat. És a hitetlenség az az, amikor azt mondjuk, hogy ezek nem fontos dolgok, ezekkel nem akarunk foglalkozni. Nem olyasmit vár el tőlünk az Isten, ami nincsen. Nem olyan hitet vár el tőlünk az Isten, ami éppen nincs nekünk, hanem az, amit ő üzent, arra hogyan reagálunk. A lelkiismeretedre hogyan reagálsz? Beszél majd később a római levél arról, hogy azok az emberek, akik nem ismerik Krisztust, és igazából nem sok mindent tudnak, azok is a lelkiismeretük alapján lesznek megítélve. A lelkiismereted tud vádolni téged. A hitetlenség az, amikor azt mondod, hogy hát ezekkel nem foglalkozok. És aztán Isten kijelenti az ő igazságát ebben a könyvben, és nagy izgalommal figyeli a mennyből, hogy te hogyan reagálsz rá. Mit gondolsz róla? Azt mondod, hogy ez semmi, és eltolod magadtól, vagy pedig annak ellenére, hogy nem értesz mindent, azt érzed és megérezted, hogy van benne valami, és kíváncsi vagy. Vagy annak ellenére, hogy úgy érzed, hogy igen, ez egy jó dolog, kéne olvasni, foglalkozni kéne vele, de nem teszed. Amikor azt olvassuk, hogy Istennek a haragja érinti a hitetlenséget, akkor erre kell gondolnunk. Isten nem vár el olyat tőlünk, ami nincs. De ami ott van, ott van bennünk, az a pici hit kapcsolat lehetőség, azt igen. És aztán azt is mondja, hogy akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Kicsit később, a hónap igéje után úgy folytatódik, hogy ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Az Efezusi levélben van egy nagyon hasonló rész, szeretnék onnan is olvasni. Mondom tehát, ezt már az efezusiaknak írja Pál, és tanúsítom az Úr nevébe, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek. Tehát az efezusiak is éltek úgy, mint ahogy a pogányok éltek. Hiába való gondolkodásuk szerint az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükbe, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységbe betemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Azt látjuk, és talán ez a jó hír, hogy Isten tudja, hogy a világ ilyen. Itt most ez a rész a pogányságról szól. Olyan értelemben, hogy azokról az emberekről szól, akik nem Istent követik, és nem is akarják az Istent követni, és így élnek. És talán azt gondolnánk itt a római levél végén, hogy ezeknek az embereknek befellegzett. Ezeknek annyi. Mert hát Isten haragja lesújt rá. De mégis az efezusi levélben azt látjuk, hogy az efezusi hívőknek mondja, hogy figyeljetek, tudom, hogy ti is így éltetek régen, de most már azonkor nem élhettek így, mert megismertétek Krisztust, és most egy új életet kaphattok. Tehát az a jó hír, hogy mindazzal együtt, amit itt Isten lefest, hogy milyen is a pogányság, milyen is ez a világ, amiben élünk, milyen is a mi szívünk, hogyha Krisztus nélküli, azt tudnunk kell, hogy Isten ezt annak tudatában mondja, hogy ő tudja, hogy mi nagyon ilyenek vagyunk, és Krisztus annak tudatában küldte el, hogy mi ilyenek vagyunk. A jó hír, hogy Isten pont ezért küldte el az ő fiát, mert szeretne ebből minket megszabadítani, de ha nem értjük, hogyha elhisszük mondjuk itt az európai kultúrában, hogy tulajdonképpen ez a világ, amelyik tele van ilyen gonoszsággal, ez azért mégiscsak a jó irányba halad. Mert végül is valljuk be, van bennünk egy ilyenfajta reménység is. Talán, hogy azért csak egyre jobb lesz. Majd lesz majd egy még jobban keresztény kormány, és akkor az még jobb lesz majd. És majd utána szépen megegyeznek az európai mindenki, és majd megoldjuk a válságokat, és olyan szép lesz. És azt mondja Isten, hogy nem. Nem ilyen ez a világ. A nélküle levő világ nem ilyen. Tovább lépve, Isten arról is beszél, hogy ő hogyan is nyilatkoztatja ki a haragját. Hát legelőször is Isten a haragját az ítéletkor nyilatkoztatja ki. Már úgy értem, hogy legelőször is, hogy ez a legfontosabb, amit tudnunk kell. Ez akkor lesz, amikor Krisztus visszajön. És akkor lesz számodra, amikor elköltözöl erről a földről. Akkor vége lett számodra ennek az időszaknak. De emellett itt a római levélben olvasunk egy másik fajta kinyilatkoztatást, illetve egy picit még egyet szeretnék előtte megmutatni, az meg a Róma 13.4-ben van, hogy hogyan is nyilatkoztatja ki Isten a haragját. Itt úgy olvasjuk a Róma 13.4-ben, hogy ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, mármint az állam, hiszen ő Isten szolgája, független attól, hogy ilyen színezetű, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Azt látjuk, ha tetszik, ha nem, hogy Isten az ő haragját kinyilatkoztatja tulajdonképpen ezen a földön az igazság szolgáltatásban. És azzal együtt, hogy tudjuk, hogy szoktuk mondani, hogy ugye jogszolgáltatás van, igazság szolgáltatás nincs, és tudjuk azt, hogy milyen ez a föld, azért mégis talán azt mondhatjuk, hogyha megnézzük, így mondjuk nézzük a magyar igazságszolgáltatást, hogy azért általában a bűnösök előbb-utóbb valamilyen retorzióval kell, hogy szembenézzenek. És úgy tűnik, hogy Isten ezen az úton is kinyilatkoztatja a haragját. De a harmadik mód, ahogy Isten a haragját kinyilatkoztatja, az itt van leírva. Amikor olvastam, nem tudom, hogy észrevettétek-e, bocsánat, azt a szót, ami háromszor is benne volt ebben a szakaszban. Valakinek esetleg föltűnt? Az, hogy kiszolgáltatta. Kiszolgáltatta, ez háromszor is ott van. Három aspektusban, három különböző alkalommal. Ez Isten haragjának a megnyilvánulása, hogy azt mondja, hogy kiszolgáltat bennünket magunknak. Hát akkor tessék, próbáljátok ki. Ilyen módon van tehát Isten haragjának a megnyilvánulása a földön, majd az ítéletkor, a felsőbb hatalomban, és úgy, hogy kiszolgáltat bennünket magunknak. Szeretném azt mondani, hogy ebből az utóbbi kettő, az az Istennek a megmentő haragja, ha belegondolunk. Az Isten megmentő haragja. Bár rosszul esik, amikor éppen egy bírósági tárgyaláson elítélnek, de tudjuk azt, hogy ez semmi ahhoz, hogyha majd az Isten fog elítélni bennünket, amikor előtte állunk. Van lehetőség megtérni. Azt is tudjuk, hogy sokan a börtönben megtérnek. Van lehetőség megtérni mondjuk abból, amikor valamit simlisen csinálunk, és jól megbüntetek, és akkor azt mondjuk, hogy igen, hát ez tényleg rossz volt. És azt mondjuk, többet nem fogom csinálni. Mert ha másképp nem megy, akkor Isten ilyen eszközöket is vesz. És ugyanígy Istennek a megmentő haragjáról szól ez a rész, amikor azt mondja, hogy kiszolgáltat önmagunknak. Hogy akkor legyen úgy, ahogyan azt mi elképzeltük. Nézzük meg ezt a három kiszolgáltatást, hogy mit is, milyen módon is történik ez. A 22. versben olvasom, akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Az egyik téma, amit Isten itt megemlít az emberiség számára, hogyha a dicsőséget nem Istennek adjuk, hanem mindenféle más szellemi dolognak, akkor Istennek a haragja érinteni fog bennünket. Olyan formában, hogy kiszolgáltat magunknak, hogy akkor éljünk a mi szívünk kívánsága szerint. Ez tehát az egyik dolog, amit itt a római levél kiemel, hogy kinek is adod a dicsőséget. Kinek adod a dicsőséget egyáltalán az életedért, egyáltalán ahogy megéled a hétköznapokat. Mi van a te szívedben? A pogány embernek a szívében az van, hogy a dicsőség az aki keresi valami módon, egy pogány ember is, azt, hogy talán mi végre van ez a világ, az biztos, hogy nem az Istené, hanem mindenféle egyéb utakat talál. Erre azt mondja Istennek az igéje, hogy akik így gondolkoznak, ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Nem részletezi itt a Biblia, hogy mit is ért ezen, de talán mondhatjuk azt, hogy ha most a mi kultúránkra nézünk, akkor az utóbbi évszázadnak mondjuk a szexuális szabadosságát, látjuk az eredményét. És azt szeretném mondani, hogy ez egyfajta szomorú Isten bizonyíték, amit látunk magunk közül. Látjuk a családoknak az állapotát, látjuk azt, hogy milyen módon növekednek most már a fiatalok úgy általában a világban, látjuk az európai értékeket. Ez tulajdonképpen pontosan azért van, mert Európa, ahol élünk, nem adta meg Istennek a dicsőséget, és Isten azt mondta, hogy akkor legyen úgy, ahogy ti akarjátok. Mindezt azért teszi, hogy észrevegyük már, hogy szükségünk van az Istenre. Azért enged el, mint ahogy a tékozló fiút is elengedte, az apa azt mondta, hogy menj fiam, próbáld ki. És várja az Isten. Várja az Isten a pogányságot, hogy jöjjön vissza, és végre rájöjjenek, hogy a dicsőség az az Istené. Aztán a másik dolog, amit olvasunk a 25-ös versben, hogy akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. A másik probléma, hogy az egyik ugye volt, hogy nem Istennek adták a dicsőséget, a másik probléma, hogy nem az Istent szolgálják, hanem a teremtményt szolgálják, az embert szolgálják. Ez ugye a humanizmusnál indult el egyre nagyobb tökéletességgel, és lehet mondani, hogy a mai kultúra az embert szolgálja. Akik itt voltatok pénteken a házaspáros alkalmon, ott Imre említette egy olyan mondatot, amit szoktunk így mondani egymásnak. Emlékeztek rá, hogy így búcsúzásul, hogy csak egészség legyen. És akkor kérdezte az Imre, hogy tényleg ez a legfontosabb dolog? És tényleg ez a legfontosabb dolog nekünk, úgy tűnik, Európában, hogy csak egészség legyen, és akkor minden rendben van. Hogyha betegek vagyunk, az baj, fizikálisan, ha egészségesek vagyunk, akkor minden rendben van. És úgy néz ki, hogy Isten ez zavarja. Neki nem tetszik ez a fajta gondolkodás, hogyha mi vagyunk a középpontban, nekünk se jó, mert ha mi vagyunk a középpontban, abból azt látszik, hogy kiszolgáltat Isten, ezért ugye a 26-os verben, Isten ezért gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket, és akkor itt jön az, amit már felolvastam, ami már a szexuális szabadosságon már túlmenve a természetellenes dolgokat jelenti, és már olyan undorító dolgok vannak benne, amit azt mondaná az ember, hogy hát ez nincs is ilyen, aki ebbe belemenne, és mégis ma egyre magasabb piedesztára emeljük ezeket a dolgokat, és nem arról van szó, ugye, hogy a homoszexualitást olyan formában kell elítélni, hogy azok az emberek, azok már örökre elítéltek, és azokat ki kell rekeszteni a társadalomból, csak azt kell bevallanunk, hogy ez betegség, ez bűn, ez nem helyes. És nem erre megy Európa, hanem abba az irányba megyünk, hogy tulajdonképpen ezt el kell fogadni. És úgy tűnik, hogy ez mindannak a következménye, hogy az embert tettük a középpontba, önmagunkat tettük a középpontba, ezért mennek tönkre a házasságok, ezért vannak háborúk, és ezért van minden olyan ellenségeskedés ember és ember között, mert mi vagyunk a középpontban, és nem az Istent akarjuk szolgálni. Isten haragja érinti az életünket akkor, hogyha az embert szolgáljuk, hogyha önmagunkat szolgáljuk, hogyha nem Isten, nem a Teremtő az, aki a szolgálatunkat kapja. És végül az utolsó ilyen pont, amit Pál említ a 28. versben, hogy és mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, ez a harmadik dolog, ami, hát mondhatjuk, hogy zavarja az Istent, de azért zavarja, mert tudja, hogy ez nem jó nekünk, hogy az emberiség nem méltatta az Istent arra, hogy az Istennek az üzenetét, az igét, meg az Isten üzenetét a lelkünkben, a szívünkben, amit ő behelyezett, arra odafigyeljünk. És azt mondjuk, hogy mi másképpen szeretnénk csinálni a dolgokat, például a házasságot is másképpen képzeljük el, meg sok mást másképpen képzelünk el. És tudjátok, van ez a kis elgondolás, hogy az emberek hőzöngenek azért, hogy micsoda Isten az, aki hát ilyen világot enged, ami itt van körülöttünk, és fel vagyunk háborodva, hogy hát ha van Isten, akkor miért lehet ez? Csak utána fel van sorolva, hogy az emberiség honnan tiltotta ki az Istent. Ugye eleve kitiltottuk magunkból, mert nem foglalkozunk az Istennel, aztán kitiltottuk a családunkból, házasságunkból, az oktatási intézményekből, az országunkból, mindenhonnan ki van tiltva. Most is ezt éljük Európában, hogy tulajdonképpen hát bocsánatot kérünk a muzulmán emberektől, akik jönnek, hogy esetleg megsértjük őket valamiféle keresztény üzenettel. Itt tart Európa. Ezek mind szomorú Isten bizonyítékok. Ebben is van legalább valami olyan üzenet, hogyha valaki, és ezért is írja Pál ezt egyébként, kicsit is belegondol és elolvassa ezeket, és azt mondja, hogy hoppá, hát ezt Isten már 2000 éve elmondta, amit itt élünk. És hogy ez a normális következménye sajnos ezeknek a dolgoknak. És itt is olvassuk, hogy utána Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, és akkor ott van a felsorolás, ami ugyancsak azt mondhatjuk, hogy arról szól, hogy milyen is ez a világ. Pál, ahogy leírja itt a római levél elejét, egyrészt azt is, hogy egy hívőknek írja ezt a levelet, azt akarja megmutatni, hogy vigyázzatok, mert egy ilyen világban éltek. Ilyen világban éltek. A pogányság, aki körülvesztiteket, az egy ilyen világban van, és ha őszinték vagyunk, tehát időnként talán még el is hisszük bizonyos dolgokról, hogy talán ezek normálisak. Mindenki másról hiszi el, hogy ez normális. Valaki arról hiszi el, hogy végülis nem kell házasságot kötni, mert hát az is normális, ha csak együtt élünk. Valaki már ott tart, hogy azt mondja, hogy igazából nem is kell feltétlenül együtt élni, időnként összejárunk, és így van a kapcsolatunk. Valaki azt mondja, hogy az se probléma, mert tulajdonképpen az a lényeg, hogy jó emberek legyünk, de azért úgymond ne túl sok ember legyen egyszerre kapcsolatban. Mindenfélét lehet hallani ezen a területen. Aztán valaki azt mondja, hogy hát azért egy kicsit lehet haragudni, vagy azért mégiscsak, emlékszem, hogy volt egy újságíró, aki lejáratott egy embert, és az ember úgy gondolta, hogy hát a legjobb úgy megoldani ezt a dolgot, hogy elmegy, aztán jó agyba főbe veri. És azt emlékszem, hogy akkor az volt úgy bennünk, és magamat is beleértve, hogy én is úgy voltam vele, hogy megérintett a gondot, hogy talán mégis ez talán jó volt így, mert végül is, mert egyébként nem lett volna igazságszolgáltatás. Csak azt akarom mondani, hogy vigyázzunk, mert hat ránk ez az egész. És persze mindegyiknél tudunk mondani, vannak csúnya dolgok, amiket nagyon távol vagyunk, de ha megnézzük az életünket, akkor bizony észreveszünk engedményeket, hogy azt mondjuk, hát azért ez még belefér. És Isten azt akarja elmondani, hogy nem fér bele. Nem fér bele, és ha közel mész a gonoszhoz, közel engeded magadat a gonoszhoz, akkor Isten haragja, az érinteni fog téged. Nem ellened irányul. Istennek ez egy megmentő haragja, azt akarja megmutatni, hogy vedd már észre, hogy nagy bajban vagy, és menj oda az Istenhez. Ennek az utolsónak a következménye a teljes anarchia, az erkölcsi anarchia, amikor már azt se tudjuk, hogy mit szabad és mit nem szabad. Szeretném azt föltenni azt a kérdést, hogy miért is írta Pál mindezt a rómaiaknak, római gyülekezetnek, akikből tudjuk egyébként, hogy többségében pogányok voltak, de voltak közöttük zsidókból lett hívők is. És ilyen értelemben azt is megkérdezni, hogy miért írta ezt nekünk? Mit jelent ez ma a számunkra, ez az üzenet itt a római levélben? Az egyik mindenképpen az, amit az előbb is mondtam, úgy gondolom, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy milyen is a pogány világ. Mert benne élünk, és időnként kell egy kicsit frissíteni a gondolkozásunkat, és azt mondani, hogy igen, ezek mind-mind rossz dolgok, és ezeknek mi ellene akarunk állni. És azt arra akarja felhívni a figyelmet, egyrészt, hogy milyen a kívülálló világ körülöttünk, tehát amikor azt látjuk, hogy fú, igen, ezek a pogányok így élnek, de arra is fel akarja hívni a figyelmet, hogy milyen a te szíved Isten nélkül. Mert bizony, ha kiszolgáltat az Isten ezeknek, akkor te sem vagy ettől mentes. Ez nem úgy van, hogy egyszer megtértél, és onnantól kezdve már védve is már azt csinálsz, amit akarsz, mert már te már rosszra se tudsz gondolni. Hát ezt tudjuk, hogy nem így van, hanem hogyha közel engeded a gonoszt magadhoz, akkor arra kell fejlődni az Isten, hogy vigyázz, mert rád is hathat ez a dolog. De azt gondolom, hogy van egy másik ok is, ami ezt jelent, hogy ha megfordítjuk ezeket az állításokat, akkor azt is mondhatnánk, hogy kapunk egyfajta védelmet ebből a szakaszból, hogy mit is kell nekünk ahhoz tenni, hogy úgymond mentesek legyünk ezektől az elhajlásoktól, és védettek legyünk ezektől az elhajlásoktól. Úgy olvasjuk, hogy az első dolog, ami ugye az Isten haragja irányul, a hitetlenség ellen. Az egyik dolog, tehát amit szeretnék mondani, és megint visszatérni ahhoz a témához, hogy amikor a hitről gondolkozunk, akkor nehogy azt higgyük, hogy a hit az egy olyan dolog, ami vagy van, vagy nincs, és esetleg nézhetünk rá, hogy na hát itt van a, nem tudom én kicsoda, mekkora hite van, mekkora mázlista, de nekem csak ilyen pici van. Tehát ez nem így működik, hanem Isten ad nekünk üzeneteket, és a hit az, ami válaszol erre az üzenetre egy bizalommal. És lehet, hogy neked most valami csak pici dologra kell válaszolnod, mert meggyőzött az Isten, és egy dolog, amit tenned kell, hogy igen mondasz az Istennek. És akkor neked hatalmas hited van, neked hegyeket mozgató hited van, hogyha azzal válaszoltál. Ez tehát az első dolog, és ez ugye ott éri el a csúcspont, tehát amikor elkötelezed magad az Isten mellett. Elkötelezed magad, hogy az Istent akarom követni, mert addig, amíg úgy éled a hívő életedet, hogy úgy jársz gyülekezetbe, úgy érdekes, meg hallgatsz tanításokat, meg jó együtt lenni, meg stb., de igazából nem mered magad elkötelezni, mert még úgy érzed, hogy ez még nincs meg, addig tulajdonképpen egy ilyen érdeklődő vagy, aki hát nem vagy egy túl nagy védett állapotban, mert nagyon könnyen el fog majd vinni téged az élet. El kell kötelezned magadat. Szeretnék megint utalni a tegnapi napra, vagy tegnap előttire emlékeztek rá, hogy mi volt az a három dolog, ami úgymond egy jó házasságot megtart, az a háromlábú székre, emlékeztek? Elköteleződés, szenvedély és intimitás. Na ez az elköteleződés. Mert nagyon érdekes egyébként, ezt a Biblia mutatja, hogy a férj és a feleség kapcsolat, az tulajdonképpen valami módon a Krisztus és az egyház kapcsolatot mutatja meg, és én észrevettem, amikor olvastam itt a római levélnek ezt a szörnyű szakaszát, hogy ezek ott vannak benne elrejtve. Mert az elkötelezés az a hit, hogy elkötelezed magad. És ez a világ, ez nagyon nem akarja elkötelezni magát, és a kereszténységben is van egy jó nagy tömeg, akik úgy járnak gyülekezetben, hogy nem kötelezik el munkat Isten felé. Hanem úgy azt mondják, hogy azért ez mégiscsak jó, meg érdekes, meg a gyereket azért járatom az órára, de azért nem kötelezem el magam. És itt kezdődik, elkötelezés nélkül halott a házasság, védtelen a házasság. Ha nincs igazi elkötelezés, akkor nem fog működni a házasság, de ugyanúgy a hívő életet sem. Viszont van itt néhány dolog, konkrétan három, amit itt Isten kiemelt, amiben ugye, ami miatt az ő haragja éri a pogány világot. Az egyik az, hogy az Isten dicsősége legyen a fontos, a másik az Isten szolgálata legyen a fontos, és a harmadik pedig az Isten törvénye legyen a fontos. És én ezt a hármat gondolom a szenvedélynek, meg az intimitásnak. Ugye az intimitásban emlékeztek, ott arról volt szó, hogy egyfajta bensőséges kapcsolat van a férfi meg a nő között, és akkor működik a házasság, és ha ez nincs meg, akkor tulajdonképpen a szenvedély is ki fog égni, akkor nem fog működni. És azt gondolom, hogy ebben el van rejtve az üzenet Istentől, hogy ha te távol akarsz kerülni Isten haragjától, és azt szeretnéd, hogy Isten védett helyzetében legyél, akkor azt kell tenned, hogy úgy rendezed a dolgaidat, hogy azt mondod, hogy az fontos neked, ami Isten dicsőségét szolgálja. Ezt lehet minden nap megkérdezni. Minden reggel megvannak a terveid, és megnézed, hogy ez vajon Isten dicsőségét szolgálja. És olyasmit, ami nem szolgálja Isten dicsőségét, azt eleve nem csinálsz, illetve mindent megpróbálsz úgy tenni, hogy hogyan tudna azt az Isten dicsőségét szolgálni. Mert lehet így is, meg lehet úgy is. Aztán ott van a következő, hogy Isten szolgálata, hogy mi van a középpontban, hogy én vagyok a középpontban, vagy pedig az Istennek az ügye van a középpontban. Így rendezed az életedet, és végül pedig azt mondod, hogy az Isten törvénye iránt érdeklődsz, és nem úgy vagy, ahogy itt olvassuk, hogy nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben. Sokszor mi elvileg nagy becsben tartjuk a Bibliát, mert azt mondjuk, hogy ez egy fantasztikus könyv, meg ilyen, meg olyan, de ha nem olvassuk, hogyha nem engedelmeskedünk neki, akkor tulajdonképpen nem méltatjuk arra Istent, hogy az életünkbe bejöjjön. És azt, a másik ok tehát, amiért ezt Pál írta, és hogy Istennek az üzenete a római gyülekezetnek és a mi gyülekezetünknek, hogyha te Isten haragjától távol akarsz maradni, akkor hozz egy elkötelező döntést az Isten mellett, és utána pedig szenvedélyesen és bensőségesen ápold a kapcsolatot az Istennel, úgyhogy neki adod a dicsőséget, hogy őt szolgálod, és az ő igéjét megfelelő helyre teszed az életedben. És a harmadik és az utolsó dolog, amiért azt gondolom, hogy ezt a rómaiaknak írta Pál, az pedig a kívülállók felé szól. Ugyanis nekünk, akik Istent akarjuk, eldöntöttük, hogy őt akarjuk képviselni ebben a világban, van egy üzenetünk a világ számára. Mi ez az üzenet? Ugye van az egyik üzenet, az amikor azt mondjuk, hogy csak a szeretet. És mindenkit szeretünk, és igazából próbáljuk átölelni az egész világot valami kozmikus öleléssel, és akkor majd ettől megismerik az Istent. Ez az egyik. És ez igazából nem működik. A másik, az meg az, amit már szoktam nektek mutatni, én nagyon szeretem, amikor itt van az utcasarok, állunk, itt jön a pogány ember, és akkor azt is megpróbálsz fejbe csapni jó nagy Bibliával, hogy végre észhezt érjen már. És azt látjuk, hogy Isten nem ezt akarja. Ő nem akarja ledorongolni pusztán, nem az a célja, hogy pusztán az ő haragját kidöltse az emberiségen, és elpusztítsa, és akkor azt mondja, hogy na akkor megvan. Nem ez az Istennek a célja. Istennek ezzel a célja az, hogy a folyamatokat megmutassa az embernek. Hogy vedd már észre, hogy beteg vagy. Hogy vedd már észre, hogyha ezt csinálod, akkor ennek ez lesz a vége. És azt gondolom, hogy az üzenet számunkra az, hogy megmutassuk az embereknek, hogy az, amiben most itt Európa van, az, amiben esetleg a te szomszédod van, az nem Istennek a úgymond büntetése, hanem az a következménye az ő életének, és hogy van egy más út. Úgy is mondhatnám, eszembe jutott az a példa, a feleségemnek a nagypapájával történt, aki nagy cigis volt, és ugye csak Kossuthot szívott, azt hiszem, vagy munkás, bocsánat, tehát nagyon ragaszkodott hozzá, és hát elég sokáig élt egyébként, úgyhogy nála megdőltek bizonyos dolgok, hogy akkor hamar elhalázik az ember, de lehet, hogy így még most is élne. És bizony egyszer elveszítette az egyik lábúját a cigaretta miatt. És akkor felvetették neki, majdnem le kellett vágni az egész lábát. És akkor mondta az orvos, hogy hát nem sok hiányzott. És képzeljétek el, hogy egy nap alatt beszüntette a cigarettázást. Hát nem tudom mennyi, hogy 75 éves volt akkor, 78 éves korában. Pedig addig szerintem ő szívta el a Magyarországnak egy nagy mennyiségű munkás cigarettáját. Meg tudta szüntetni. Miért? Hát megijedt, hogy azért egy láb nélkül azért nem olyan jó élni. És Istennek a megmentő haragja ezt akarja mondani, hogy figyelj ember, vedd már észre, hogy hova mész. És ezt akarja a mi szívünkbe is megmutatni, hogy ez a feladatunk nekünk. Nem, hogy ledorongoljuk az embereket, nem, hogy pusztán csak szeressük az embereket, hanem megmutassuk. És például a házasság hete alkalom, ami két nap itt a rendezvény volt nálunk, ennek is ezt szeretnénk megmutatni, és egy házasság is, a te életed is ezt kell, hogy megmutassa, hogy figyelj, hogyha Istent szeretve érsz, akkor lehet más
az életed. És azt gondolom, hogy ha beszélgettek valakikkel, akkor ezt lehet megmutatni, és Európának ez az egyetlen egy lehetősége, hogy észbe kap, és azt mondja, hogy igen, Istenhez kéne visszamenni. Istent kéne beengedni az életembe, de ne csak Európáról beszéljünk, hanem beszéljünk önmagunkról, hogyha éppen távol vagyunk, és éppen nyomorúságok vannak az életünkben, akkor egy dolgot kell tenni, Istent, az orvost beengedni az életünkben. Hát, ezért írta Pál ezt a részt, és legyen ez számunkra egy bátorítás, hogy Istennek még a haragja is megmentő. És most szeretném, hogyha imádkoznánk, három témát szeretnék ide hozni most, amiért kérlek benneteket, hogy együtt imádkozzunk, és most át fogunk alakulni egy picit ima közösségé itt a teremben, és így fogjuk folytatni az Isten tiszteletet. Szeretném mondani, hogy senkinek nem kötelező az imádság, tehát magadban is szólhatsz majd az Istenhez, de majd fogunk is csoportokat csinálni. Az egyik dolog, amit szeretnék, azt mondja a Biblia, hogy az imádságot mindig mivel kezdjük? Hálaadással. Hálaadással kezdjük. Adjunk hálát azért, hogy Istennek a közelségben élhetünk. Hogy Isten országában élhetünk, hogy nem kell egy ilyen világban állampolgároknak lennünk pusztán, hanem van egy örökkévaló országunk. Ez egy csodálatos lehetőség. Hálát adhatunk a gyermekeinkért, hogy ők is itt nőhetnek föl. Tehát ez az egyik, amit kérek, hogy adjunk hálát. A második téma az elkötelezés, hogy itt fölmerült négy dolog. Ugye a hit, ami azt jelenti, nem egy megfoghatatlan távoli fogalom, azt jelenti, hogy te bizalommal válaszolsz a lelkiismeretednek, az üzenetére, meg amit Isten mond neked. Aztán az Isten dicsősége, az Isten szolgálata és az Isten törvénye. Hogy ezt elkötelezzük magunkat, hogy igen, nekünk ez fontos. Hogy akarunk hitlépéseket tenni, akarjuk, hogy az életünk Isten dicsőségére szóljon, akarjuk, hogy Istent szolgáljuk, és akarjuk, hogy ez a könyv, ez legyen az életünknek a vezérfonala. És mindenki más szinten van ebben. Nem azt kell kimondanunk az Istennek, hogy mi már ebben tökéletesek vagyunk. De elkötelezhetjük most magunkat, hogy fogjuk ebbe az irányba terelni az életünket, mert megértettük, hogy ez jó nekünk. És a harmadik téma az a közbenjárás, hogy majd ebben a kis csoportokban imádkozzunk a pogány világért, azokért az emberekért, akiket Isten elénk hoz, Szombathelyért. Imádkozunk azért, hogy ez a Szombathelyi gyülekezetünk, ez lehessen egy üzenet, egy valódi üzenet ebben a világban.